Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat evangelizációs sorozatunk második állomásán. Nagyon szeretnénk, hogyha Isten hallgatna ránk, hogyha megtenné, amit mi kérünk tőle, vagy amit akarunk, hogy nekünk adna igazat. Márpedig az úgy van, hogy nekünk kell Isten igéhez és az ő igazságához idomulnunk, és alkalmazkodnunk, és azt kérjük, hogy ma is ez így lehessen. János Evangélium a 17. részének 17. igeversével köszöntöm a kedves testvéreket. A mai alkalomra készülve ezt az igeverset is beleszőttem az én imádságomba, így imádkoztam ezért a mai alkalomért. Jézus Krisztus szavai ezek. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ehhez az igei igazsághoz szabjuk ma, kérem az életünket, így legyen. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Sebők János tiszteletes urat és szeretteit, akik ma is elkísérték. Úgy legyen János bár ma is, hogy a hirdetett ige az minket megtérésre és megszentelésre vezessen. Áldás legyen a szolgálatodon, örülünk, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen, és én is hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetek. Jó újra látni az ismerős arcokat. Hiszen azért legtöbb jelenlévő számára nem vagyunk egymásnak ismeretlenek. De nem az a lényeges, hanem az a lényeg, hogy az Úr Jézus legyen a közös ismerősünk, és valóban, ahogy elhangzott, a Szentlélek Isten tegye áldásra ezt az alkalmat, és készülve az ige hallgatására a 727. dicséretet énekeljük. A 727. dicséret mind a négy versét, az első így kezdődik, lelkem, drága Jézusom.
Lelkem, drága Jézusom, húzd át ajt a félem,
Oh.
Önmaradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Megváltó Úrunk, Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel vagyunk most együtt ezen a mai estén. Köszönjük, hogy Te vonzasz minket a veled való találkozásra. Te hívsz azért, hogy halljunk igét a Te szádból, mert Urunk, szükségünk van a Te szavadra, szükségünk van az ígére, amely egyedül tudja tisztogatni, gyógyítani a mi életünket. Köszönjük, hogy Te már itt vagy. Sőt, hamarabb itt voltál, mint mi, és vársz minket, mert találkozni akarsz velünk, hisz azért is lettél emberré, hogy meg tudj minket keresni, hogy utánunk jöjj az életünk nyomorúságaiba, és mi is megismerhessünk Téged, hogy fölragyoghasson a Te lényeden az Atyának az arca előttünk, és add, hogy egyre jobban ragyogjon. Add, Urunk, hogy egyre nagyobbnak lássunk Téged, és a saját életünk problémái mind-mind eltörpüljenek, fölismerve azt, hogy számodra semmi sem lehetetlen. És köszönjük, hogy így hozhatjuk mindazt, ami bennünk van, azokat a terheket, gondokat, bajokat, sok keserűséget, ami felbukkan a szívünkbe. Hisz, Urunk, mi is gyakran átéljük azt, hogy úgy tűnik magunk vagyunk, magunkra hagyatva. Hányszor, Urunk, úgy elkeseredünk, vagy ott van bennünk a bizonytalanság, és köszönjük, hogy ilyenkor mellénk lépsz, és megszólítasz, és azt mondod, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És Uram, add, hogy halljuk ezt a megszólítást személyesen, add, hogy a szavad nyomán elmúljon a félelem, és valóság legyen, hogy a kereszten bemutatott áldozatod által valóban a tieid vagyunk. És add, hogy ebben megerősödjünk most és a mindennapjainkban, amikor különféle harcokat kell vívnunk, amikor a gonosz sok mindent megtesz azért, hogy letérítsen minket a keskeny útról, Urunk, hagyd tudjunk beléd kapaszkodni, sőt, megköszönjük, hogy azért is tudunk megmaradni, mert Te fogod erősen a mi jobb kezünket, nem a mi erőlködésünktől függ a megmaradásunk, hanem a Te drága erős kezedtől, és kérünk így most, áldj meg minket, áldj meg az ígét, az, hogy elkezdjen bennünk munkálkodni, hogy egyre jobban megerősödjünk benned, és Uram, Te mutasd meg, hogy hol tartunk a hitben. Te mutasd meg, hogy valóban Te élsz a szívünkben, hogy ne önmagunkra építsünk, az óemberünkre hagyatkozzunk, hanem csak egyedül rád. És könyörülj, hogy ez az új ember, amit tőled kapunk, megerősödjön, és egyre inkább úgy tudjunk élni, hogy látszódjon, hogy a Tieid vagyunk, hozzád tartozunk. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és szent lelked által munkálkodsz bennünk és köztünk. Áldott legyen a neved. Amen. Akkor szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ezen a mai estén a 22. Zsoltár lesz az ígénk. Ugye a 22., 23. és a 24. Zsoltár ennek a három napnak az igéje. Tegnap a 23. Zsoltárról volt szó, ma a 22. következik. Így hangzik az ége. A karmesternek a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz. Rólad szólnak Izrael dicséretei. benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak. Ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát. Mentse hát meg őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre! Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül. Engem nyomorultat, hirdetem nevedett testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai mind, mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. Róla szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az Isten félők előtt. Esznek az alázatosak és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek a szület és a születendő népnek, hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Tegnap említettük, hogy ez a három zsoltár, a 22., a 23. és a 24., ez olyan, mint egy szendvics. A 22. zsoltár ennek a szendvicsnek a borítója, a 23. zsoltár a töltelék, a 24. zsoltár pedig a hátlapja. És tegnap a 23. zsoltárról volt szó, amely úgy mutatja be az Urat, mint pásztor, mint jó pásztor, ahogy az Úr Jézus beszél magáról, ugye a János 10-ben, és tulajdonképpen, amikor most olvassuk a 22. zsoltárt, ami a fedőlap, akkor azt kell látnunk, hogy az a pásztor, akiről tegnap szó volt, az az életét adja értünk. Tehát a 22. zsoltár is arról a pásztorról beszél, de már úgy, mint aki ott a Golgota keresztjén odaadja az életét értünk, bűnös emberekért. Mert azt mondta, ő a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. És olyan jó így látni az Úr Jézus, hogy egy olyan pásztor, aki odaadja az életét. nem azt mondja, hogy hát nem baj, hogyha a nyáj többi részét, meg a magam életét úgy tudom megmenteni, ha egyet-kettőt elragad közülük a farkas, hanem neki az egy elkóborolt is fontos, drága, és utána megy. És olyan pásztor, aki a nyájért hal meg. Nem előre küldi. Ugye a mi társadalmainkban sokszor azt látjuk, hogy hát ugye ma is. Hát a fronton kik vannak, akik elindították? A vezetők. Ugye az elnöki palotába ma is ott vannak, és hívják be az embereket, menjetek, harcoljatok. És mennyire más Jézus. Nem előre küld, menjetek, harcoljatok, halljatok meg értem, hanem ő megy előre, hogy meghalljon értünk, hogy megmentsen, hogy el ne vesszünk, mert ennyire szeret. Nincs Jézushoz fogható. És jó ezt látni. És jó, hogyha ezt fölismerjük. És azt mondjuk, igen, hát nekem erre a Jézusra. Egy ilyen Úrra van szükségem. És mit tegyen még le az Úr értünk, ha nem az életét. És ha letette az életét, mi kelt bennünk iránt a bizalmat, ha nem ez. És ahogy kinyitjuk a 22. Zsoltárt, és hát mint ennek a szendvicsnek a borítólapját nézzük, akkor ugye egy borítólapon rá van írva, hogy mi az a könyv. Ott van a cím, ami elmondja, vagy legalábbis utal rá, hogy majd mi lesz a tartalom. Vannak olyan könyvek, amiknek a borítóján olyan grafikai anyagot találunk, ami szintén már jelzi, hogy mire számíthatunk, hogyha azt a könyvet kézbe vesszük. Hát így a 22. Zsoltár is, ha kinyitjuk, akkor egy keresztet tart elénk. És azt mondja, hogy itt a keresztről, a szenvedésről, a halálról lesz szó. Illetve mi már tudjuk, hogy a kereszt, a halál, az nem végállomás, mert aki meghalt a kereszten, az az Atya feltámaszta, és kihívja a halottak közül. De ez a kereszt ragyog a 22. Zsoltárban, és tulajdonképp rámutat arra, hogy az egész Bibliának a középpontja a kereszt. Az egész Biblia arról szól, hogy majd lesz egy kereszt, ahol az Isten fia az életét adja. Az új szövetség meg visszamutat, hogy ez megtörtént. És ott nagy dolgok mentek végbe. Hogy a keresztre szükségünk van. Mert a kereszt a kapu az életre. Az új életre. Az üdvösségre. A keresztet nem lehet kikerülni. A kereszt nélkül nincs életünk. A kereszt nélkül nincs megoldás, illetve a kereszten szenvedő Jézus nélkül. És jó ezt látni már az Ószövetségben is. És miért van szükség a keresztre? Hát azért, mert valami történt. Valami nagyon elromlott. Ugye Isten megteremtette a világot, az embert, beleállította az Édenbe, mindent megkapott. Mondhatnánk azt, hogy kulcsra készen kapta a lakást az ember. Semmit nem kellett értet tennie. És nem csak a lakást kapta meg, hanem kapott egy élő atyát. Kapott egy olyan szemét, aki nem csak azt mondta, itt a kulcs gyerekeim, éljetek, hanem olyat, aki odafigyel rájuk, törődik velük, mert Isten odafigyel az emberre. Fontos neki az ember. És erre az ember mit tett? Az első adódó pillanatban elfordult tőle. Azt mondta, jó, de valakit kínál mást. És bedőlt a sátánnak. És annyiszor bedőlünk a sátánnak. Hogy a sátán azt súgja, ne hallgass. És ez döbbenetes, hogy az ember el is hiszi, ne hallgass arra, akitől mindent kaptál. Ne hallgass az ajándékozóra, ne hallgass arra, akitől ezt a földet, meg a saját életedet is kaptad, hallgass rám. És milyen hamar gyökeret ver benne. Igen, erre hallgatunk, mert mit suttog, olyan leszel, mint az Isten, olyan lehetsz, mint az Isten, meg nem fogsz meghalni. És már nem arra figyel, amit az Isten mondott neki. És innentől kezdve valami történt az emberrel, beköltözik a vírus, a bűn a szívébe, kitörölhetetlenül. Nem tudja az ember kitörölni. Ugye már tegnap is beszéltük, hogy nem tudjuk magunkat átnevelni, megjobbítani. És hány ember gondolkodik úgy, hogy hát én megfelelek az Istennek, én jó vagyok, mert nem öltem, nem loptam. Esetleg még a házastársamhoz is hű voltam. Hát én nagyszerű vagyok, és még lehet ragozni. Ki mit tud felhozni? Jaj, hát meg vagyok keresztelve, konfirmáltam. Templomban is néha eljárok. De ez nem segít önmagában. Ez nem tud igazi változást hozni, ez nem tudja a bűnt kiiktatni az életünkből. És ugye ez a kereszt azt üzeni, hogy Isten nem hagy magunkra a bűnnel. Nem hagyja, hogy jó, nemet mondtál rám, akkor most már szenvedj, vagy csinálj, amit akarsz, próbáld megoldani te. És azt sem mondta, hogy végeztünk, vagy másokkal kezdünk egy újat. Isten nem mondja ezt. Isten utána megy az embernek, keresi, és megoldást készít a számára. És itt az a kérdés, hogy látjuk-e az ő megoldását, akarjuk-e, és ugye ez a megoldás a kereszt. Látom-e, akarom-e, de hát a mai napig sajnos inkább azt lehet észrevenni, hogy az emberek többsége mindig elhiszi, még mindig, amit a sátán mond. Sőt, ma erőteljesen olyanok lesztek, mint az Isten. De már erről lehet hallani, hogy hát igen, mesterséges intelligencia, robot, hát ez micsoda? Ha úgy nézzük, azt mondja az ember, létrehoztam valamit. Ugye? Teremtettem. És ki teremt? Hát az Isten. Tehát hol tartunk, hogy Isten teremtő munkáját akarjuk valahol utánozni? Nem tudom, a testvérek közül van-e valaki, aki látott mostanában a Delta című tudományos sorozatból adást, ugye valamikor régen volt a Delta, még Kudlik Júliával, és nem olyan régen újra beindították, és Kudlik Júliát lecserélték egy robot nőre. Nem tudom, valaki látott már belőle? Igen? Ugye? Akkor igazolják, hogy nem kitalálom. Tehát ugye egy robotnő, és az egészben az a döbbenetes, ugye, hogyha az ember nem tudja, és amikor előjön, nem tudnám megmondani, hogy az egy robot, és nem egy élő, vagy igen, nem egy élő ember. Tehát annyira fejlett a technika, és amikor előjön ez a robot bemondó, Bíró Ajda, ha jól tudom, ugye ezt a nevet adták neki, és azzal kezdi, vagy legalábbis amit én láttam, hogy hálás vagyok az alkotómnak. Minden műsor ezzel, tehát amikor ő színre lép, ő a híreket mondja be, tudományos híreket, és ezzel kezdi. Hálás vagyok az alkotómnak. Kedves testvérem, itt vagyunk. Ki az Isten? Hát az ember. Ide jutottunk. Tehát amit a kígyó csuttogott, az nem egy régi mese. Az egy mai valóság. Ez egy mai valóság. Hogy az ember azt gondolja, hogy ő lehet Isten. De ugye azt olvasok, hogy Isten mondja, dicsőségemet nem adom másnak. Isten nem lehet lecserélni. Isten nem lehet az életünkből kiiktatni. És ez olyan jó, hogy keres, és azt mondja, hogy ha meghallod, meglátod azt, amit én tettem, akkor még van esélyed, változhat, gyógyulhat, javulhat az életed. Tehát a keresztre mutat ez a Zsoltár, és Spurgeonnél olvastam, akkor elmondta azt, hogy 10 évesen ráterhelődtek a bűnei, kereste a bűnbocsánatot, hónapokig imádkozott, nyugtalan volt, és járt Londonban templomról templomra, hogy vajon hol hall olyat, ami megmondja, hogy hogyan nyerhet bűnbocsánatot. És azt mondja, rengeteg templomot felkerestem, hirdették az igazságot, csak azt nem mondták meg, hogy hogy nyerhetek bűnbocsánatot. És akkor elmondta, hogy egy vasárnap szintén elindult egy templomba, hogy ott hallgassa majd az ige hirdetőt, de olyan nagy hóvihar keletkezett, hogy nem tudta az útját folytatni, hanem betért egy kis mellék utcába, és ott látott egy metodista kápolnát, bement oda. És néhány ember volt jelen, és várták az ige hirdetőt, de a hóvihar őt is megakadályozta, és nem tudott megérkezni. És akkor a gyülekezetből fölállt valaki, hogy azért mégiscsak megtartjuk az Isten tiszteletet, elővette a Bibliáját, és elkezdte olvasni Ézsaiás 45-öt, annak a 22. versét, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok. Az akkori angol fordításban úgy volt, hogy nézzetek rám. Nézzetek rám. És elmondja Spurgeon, hogy már akkor valami földerengett neki, hogy hát csak ennyi föl kell nézni, és akkor ez az alkalmi igehirdető többször elmondta, hogy nézzünk fel Jézusra, nézz fel Jézusra, és aztán egy idő után megszólította Spurgeon, és azt mondta, hogy fiatalember, látom, hogy nagyon nyugtalan vagy, nagyon le vagy terhelve, nézz fel Jézusra, és rendbe jön az életed. És Spurgeont ez megragadta, és azt mondta, hogy nem tettem más, csak néztem Jézusra, és újjá lett az életem. És az Úr Jézus is beszél arról, hogy majd ha felemeltetik, ő is úgy, mint ahogy Mózes felemelte a részkígyót, akkor lesz hova nézni, lesz az ő, nézhetünk az ő keresztjére, ugye az Ószövetségben, amikor föllázadt Izrael népe Isten ellen, akkor Isten mérges kígyókat küldött rájuk, és rengetegen meghaltak, rengetegen embert megmart a kígyó, és akkor Mózes az Úr elé áll, és az Úr azt mondja neki, hogy készíts egy érc kígyót, és tedd rá egy póznára. És mindenki, aki feltekint, mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Azt mondja, van egy lehetőség, hogy fel kell nézni, hogy olyan hittel, ha hiszed, hogy oda nézel, hogy fölnézel, elvonatkoztatsz magadtól, nem magadra, a szenvedésedre, nem is a kígyókra nézel, hanem oda föl, arra, amit Isten készített neked, akkor életben maradsz. És így adta Isten bele a világba az Úr Jézust a kereszten. És aki ránéz, az életben marad. Az életet nyer, üdvösséget, hitáltal. s föltekintettünk-e már rá. Jézus a gyógyulás, a szabadulás, és csak ennyi fel kell tekinteni. Egy egyszerű kis mozdulat. És ha feltekintünk, akkor átéljük, hogy lehullanak a terhek, a bűnterhek, hogy gyógyul az életem. Akkor fölismerem azt, hogy Isten ide adta a bűn ellen azt a vakcinát, ami egyedül hatásos. Ugye, amikor itt volt a Covid, mennyire sürgették az embereket, hogy föl kell venni a vakcinát, mert az a megoldás. Az Isten ad egy jobbat. Adja a Krisztust. De ahogy megnézzük, nincs nagy tülekedés. Nem látjuk azt, hogyha hát az életembe kerül, ha nem nézek a keresztre. Ha nem állok oda a vér alá, hogy megtisztítson, hát az örök életembe kerül. És nincs tülekedés. És bezzeg, amikor volt a Covid, azt komolyan vették az emberek. Hát itt kell nekünk komolyan venni azt, amit Isten Jézusban ad a számunkra. Mert a kereszt Jézus vére az egyedüli megoldás a bűn halálos mérgére. Nincs más. Ha közelebb megyünk ehhez a Zsoltárhoz, akkor látjuk a bevezetést, ami arról beszél, hogy a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára kell ezt a Zsoltárt ugye énekelni, mondani. Akkor azt látjuk, hogy a Zsoltár író a maga szenvedéseit, nyomorúságát, de egy sebesült, menekülő szarvashoz hasonlítja. Egy szarvas, ami megsebesült és rohan, hogy keressen egy olyan helyet, ahol nyugalmat és védelmet talál, ahol egy kicsit meg tud pihenni, hogy majd elindulhasson a gyógyulása. És tulajdonképpen ez a szenvedés az egész Zsoltáron végigvonul. És ahogy olvassuk tovább, ugye a második versben, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Itt a Zsoltáros elmondja, hogy egy teljes elhagyatottságot él át. Valami olyat, amikor úgy látja, úgy érzi, hogy mindenki magára hagyta. Senkinek nem fontos, senki nem törődik vele, senki nem gondol ő vele, és nem lát reménységet arra sem, hogy valahogy innen ki tudna jönni, hogy valami megoldás lenne az életére. És annyira mélyen átéli ezt az elhagyatottságot, ezt a magára maradtságot, ezt a kiszolgáltatottságot, hogy az Úr Jézus is ezt a kiáltást fogja majd a kereszten elmondani. Ezekkel a szavakkal fog imádkozni, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ezzel jelezve, hogy milyen mély elhagyatottságot él át miattunk. A mi bűneink, az én bűneim miatt, amit magára vett ott a kereszten. És ez a magára hagyatottság, ez az elhagyatottság, ez lehet, hogy nem ismeretlen ma sem sokak számára. Ugye ma is át lehet azt élni, hogy olyan elhagyatottnak érzi, látja az ember magát, különösen ebben a mai rohanó világban, amikor szinte mindenki csak a maga dolgával van elfoglalva, nagyon le vannak az emberek terhelve, hogy reggeltől estig dolgozik, este, ha hazaér, még akkor is van kinek mivel foglalkozni, sőt, hogyha olyan a munkája, esetleg még haza is viszi, és egyszerűen átéljük, hogy nincs idő egymásra. Nincs idő egymásra. És az ember, hát ott vagyok magamban. És mennyi ilyen magányos ember van, Néző, nincs, aki rám nyissa az ajtót, talán már a gyermekeim sem. De ami még drámaibb, hogy sokszor a házasságokon belül, így mondják, páros magány. De ott vagyunk, de mégis magányosan, mert nincs egymásra idő. Ugye mindenki elfoglalja valamivel magát. És ugye ezt ma nagyon lehet látni, hogy mennyire nem egymásra csatlakozunk, mennyire nem a másik, a mellettem levő érdekel. Ugye bárhova elmegyünk, mit látunk? Az embereknek a java része mit csinál? Beül egy váróba, előveszi az okost és húzogat. Ott ülnek mellette, húzogat. Lehet, hogy egy családból két-három ember ott ül a váróba, mindenki húzogatja a maga kutyujét. Nézi, mit hoz a Facebook. Mert ugye milyen érdekes, hogy eljutottunk oda, hogy az sokkal jobban érdekel minket, hogy a világ másik felén egy ismeretlen színész, szóval mi történt, hogy milyen részegen ment haza, meg hanyadik feleségétől vagy férjétől vált el. Ugye az sokkal érdekesebb, mint az, hogy esetleg mi van a férjemmel, feleségemmel, gyerekemmel, szomszédommal. De tehát át lehet élni ezt a magányt. És nem csak a váróba, akár otthon. Az egyik helyen nézi a kütyüt, a másik helyen. És talán már nem is tudunk beszélgetni. És úgy gondoljuk végig, érdekel engem még a mellettem lévő? Érdekel, hogy mi van benne? Hogy mit hordoz? Mi a nehéz a számára? Vagy milyen elképzelései vannak? Minek örül és mitől szomorú? Érdekel még? Vagy, már megint előjött valami, ugye? Ez a jó a Facebookban, hogy állandóan új és új híreket hoz. Vendég frissen tart minket, frissen kötöz le, hogy ne tudjunk másra odafigyelni. És tehát itt van az elhagyatottságban ez a zsoltáros, és ha meg is éli, hogy mindenki elhagyja, és nem fontos senkinek, azért még így kezdődik, hogy én Istenem. Azért rádöbben, hogy van Istenem. Nem is csak úgy, hogy Isten, ha vagy valahol, hanem szóval én Istenem. Személyesen szólítja meg. És úgy szól hozzá, hogy te az én Istenem, az én Uram vagy, én hozzád tartozom. És benne van, hogy ebben a helyzetben is elérhető vagy a számomra. És ez olyan jó üzenet, hogy az Úr elérhető minden élethelyzetben, de így tudom megszólítani, hogy én Uram és én Istenem. Én személyesen tudok oda menni Jézushoz. Ilyen bizalommal, mint ez a zsoltáros. De aztán úgy folytatja, hogy távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Bízik Istenben, de mégis úgy éli meg, hogy most nincs, aki segítsen. Távol van minden segítség, minden olyan személy, aki tudna nekem valamit segíteni, ki tudna vezetni ebből a nyomorúságból, akire bele tudnék kapaszkodni, és tulajdonképpen olyan megkeseredett ez a zsoltáros. Megkeseredett, olyan beszűkült, hogy már nem látja csak saját magát. Tehát amikor eljutunk ilyen elhagyatott állapotba, nagyon hamar ott van, hogy hát igen, beszűkülök, nem látom csak magamat, ugye én szenvedek legjobban, nagyon sokszor mártírnak látjuk magunkat, és senkinek a fájdalma a miénkhez nem hasonlítható, és hát nem lát kiutat. Ugye távol van tőlem a segítség, de ez nem csak azt jelenti, hogy úgy látja, hogy nincs, aki segítsen, hanem azt is, hogy úgy látja, hogy rajta nem lehet segíteni. Azért senki nem tud segíteni. De én már egy olyan helyzetbe jutottam, hogy itt nincs számomra megoldás. De amikor valaki ide eljut, ez nem csak egy reménytelenség, hogy ugye nincs számomra segítség, megoldás, senkire nem számíthatok, hanem ezt a helyzetet az Úr sokszor felhasználja a mi javunkra. Hogyan? Például, mint a vérfolyásos asszony. Az ő történetére gondolunk, ugye 12 évig szenved a betegségében, de nem azt olvassuk, hogy ő nem talált volna segítségre, hanem 12 éven keresztül kereste az orvosokat, ment egyiktől a másikig, és senki nem tudott rajta segíteni. És ráadásul aztán megéli azt, hogy amikor elfogy a pénze, akkor nem tud fizetni, akkor már az orvosok sem jelentkeznek, hogy na majd én megpróbálok még rajta segíteni. Mert ugye amíg pénz van, addig van segítség, ha elfogy a pénz, akkor csinálhatsz, amit akarsz, ugye ez a mai világ is. Ugye hányszor látjuk, hogy valakinek, sokszor kisgyermeknek nagyon fontos életmentő műtétre volna szüksége, és hiába vannak modern eszközök, sokszor mire kényszerül a szülő, el kell menni kéregetni, gyűjtést szervezni, mert csak akkor fogják azt a gyermeket megműteni, ha összegyűlik az az összeg. Nem arról van szó, hogy igen, hát a tudományunkkal nagyszerű dolgokat létrehozunk, hogy előre megy az egészségügy, hát akkor legalább a gyerekek számára tegyük ingyen, nem? Ha megtudsz, ha nem tudod, akkor lemondhatsz róla. Ugye, és így volt ez az asszony is, hogy végül már lemondhatott arról, hogy valaha meggyógyul, rendbe jön, és akkor beszélnek neki Jézusról. És akkor jön el a szívéig az a gondolat, hogy elmegyek, és ha csak a ruhája szegélyét megérintem, meggyógyulok. De tehát Isten felhasználta. Mert gondoljuk meg, ha az első vagy második orvos meggyógyítja azt az asszonyt. Nem keresi Jézust. Hát ha rendben van az életem, nem keresem Jézust. És ez a világunk is pontosan ebben segít. Ne keresd Jézust. Megoldasz te mindent magad. Nem? Hát mindenre van egy szakember. Bármi bajunk van, nem kell már imádkozni. Nem kell az Urat hívni. Hát van egy szakember, elmegyek, fölkeressem, megoldja. Megoldja. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Megszoktuk, elmondjuk. Már lehet, hogy mi se hisszük. Pizzafutár. Tessék, mindent megoldunk. Imádkozni se kell. Bepötyögöm. Majd jönnek, hozzák. Megkapok mindent. Hát minek? Ugye így gondolkodik a mai ember, és látjuk is. Ugye minek keressem Istent, ha én mindent meg tudok oldani. És azért időnként Isten megengedi, hogy megtapasztal, nem tudod megoldani. És azért enged ilyen elhagyatott, nyomorult állapotba, hogy hát ha akkor rádöbbensz, hogy van, amit az Úr tud megoldani. Hogy szükséged van neked Jézusra, és szükségem van nekem is Jézusra. Aztán, ugye, a zsoltáros kimondja, hogy nincs, aki segítsen. Nincs, aki segítsen, egy teljes mélységet él meg. De ide is írtam a Bibliámba, hogy van. Ugye itt a 12. versbe ott van, nincs, aki segítsen, és odaértem, van az Úr Jézus. Gondoljunk csak 38 éve béna embernek a történetére. Ugye ott van a Betesda partján, évtizedek óta is, és nem jutott gyógyuláshoz, és esélye nincs, hogy megváltozzon, és amikor oda megy mellé Jézus, és kérdezi, akarsz-e meggyógyulni, akkor mit válaszol, nincs emberem. Mert már annyira megkeseredett, annyira beszűkült a látás, hogy nem veszi észre, hogy ott áll mellette a segítség. Hogy igenis van, aki segítsen rajta, igenis van embere, és ez a názáreti Jézus. És hányszor így vagyunk, nem vesszük észre, hogy itt van Jézus. És oda kéne fordulni, meg kellene hallani a hangját. Van Jézus, van Bibliám, és a Biblián keresztül kapcsolatba kerülhetek vele. Eszünkbe jut. A bajban, a nyomorúságban is. Vagy amikor elakadunk valamiben. Persze azt mondjuk, igen, hát elolvasom én az igét reggelenként, meg hallgatom az Isten tiszteleten, de a mindennapi forgatagban is az igéhez nyúlok. Abból merítek erőt. Tegnap este beszélgettem valakivel, és el volt keseredve. Pánikfélelme van. Nagyon rosszul érzi magát, és ugye a maga gondolataira figyel, amelyek lehúzóak, amelyek azt mondják, hogy már te neked nem változhat az életed, nincs aki rajtad segítsen. És próbáltam neki mondani, hogy ne arra hallgassunk, ami belőlünk jön, vagy amit a sátán suttog, hanem arra, amit az Isten mond az igében. Hogy igenis van számomra megoldás. És komolyan veszem-e, hát milyen csodálatos Ézsaiás 40-be, azt mondja, erőt ad a megfáradtnak. Hát hiszem én ezt, amikor úgy elerőtlenedem, amikor úgy látom, hogy nem tudok tovább lépni, hogy ő erőt ad. És úgy megyek, igen, még erőtlennek érzem magam. Sokszor az a bajunk, hogy arra várunk, hogy érezzük azt az erőt. Érezzük, hogy olyanok, mint a sportolók, hogy van bennem erő, és most sikerülni fog. De Istennél úgy működik, hogy hitben induljak el. És majd menet közben, Gyökösi Endre mondta, hogy az erő az menet közben jön. Hogy indulj el hitben, hogy igen, ezt mondta az Úr, hogy erőt ad. Ezt mondta az Úr, hogy akik benne bíznak, azoknak ereje megújul. Tehát az igét elő lehet venni napközben. Vagy amit megtanultam. Vagy ugye mostanában már sokszor kapunk igés lapokat. És nagyszerű aranymondások vannak ráírva. Azokat elő lehet venni. Nem csak annyi, hogy megnézzük, amikor kapjuk, mit tudom én, szilveszterkor, vagy karácsonykor, hú, de szép igét kaptam, aztán elrakom. Nem elővenni, és fölidézni, és belekapaszkodni, hogy így van, ahogy az Úr nekem ezt mondja. És így használom az igét. Vagy lehet úgy is, hogy az ige még jobban erős talaj legyen a számunkra, hogy Isten tiszteleten elviszem egyrészt a Bibliámat. Hát milyen jó lenne, amikor olvassuk az igét, mindenki elővenni a Bibliáját, együtt olvasnánk el, hogy aztán még jegyzetelnénk is, és akkor az a jegyzet, az megmarad, ugye a szó elszáll, de az írás megmarad, persze ennek is akkor van jelentősége, aztán újra elolvasom. Megnézem, mit is hallottam, mit mondott nekem akkor az Úr? És abba kapaszkodom. Tehát fontos, hogy így az igére tudjunk állni, ne felejtsük azt el, és legyen számunkra így erőforrás. Tehát van, aki segítsen, mert ott van az Úr, És ugye, mit mond a Zsoltáros? Azt mondja, Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Ez az ember keresi Istent, kiállt hozzá, és azt mondja, hogy hát nem válaszol Isten. Ugye nem szoktunk ilyeneket átélni? Nem szokott megfogalmazódni bennünk, hogy nem válaszol az Isten? Én kiálltok, én elmondom, de nem jön felelet. És én úgy látom, testvéreim, hogy van felelet. Mert az is felelet, amikor nincs azonnal válasz. Hát az milyen válasz, ha nincs válasz? A Bibliát figyelve az ilyen válasz az azt jelenti, hogy várj. Hogy várj. Ugye ismerjük a közlekedési lámpát. Ugye a piros után jön a sárga, az még azt jelenti, hogy még várj. Már nem soká zöld lesz, és lehet menni, de még kell várni. Most akkor nincs felelet, ez pontosan ehhez hasonló, ilyen sárga, hogy várj egy kicsit, még nem jött el az ideje. Még nem jött el az ideje. Ugye, mert Isten órája másképp működik. Ugye lassacskán adventbe érkezünk, ugye pár nap választ el tőle, és ott a Lukács evangéliumában, ugye Zakariás története, amikor az angyal bejelenti, hogy meghallgattatott az imádságotok, és fogtok kapni fiú gyermeket, János lesz a neve, és ő majd készíti az utat a megváltó számára, és akkor Zakariás számára ez hihetetlen, hát öregek vagyunk, már nem működnek az életfolyamatok, és hát hogyan, és akkor az angyal azt mondja, hogy néma maradsz, mert nem hittél az én szavamnak, amelyek beteljesednek a maguk idejében. Hát megvan az Isten munkájának az ideje, ami nem azonos a mi óránk működésével. De ezt ugye hiszed, meg fogod látni ezt, meg fogod tapasztalni. Ugye nem tudok elcsendesedni. Tehát olyan állapotban van, hogy már nem tudja a gondolatait, szívét lecsendesíteni, nem tud odafigyelni semmire, senkire, még fölfelé sem. És de nem áll meg itt. Nem azt mondja, hogy nem tudok elcsendesedni, akkor hát bekapcsolom a tévét, megnézek egy filmet, mert ugye ma mit csinálunk. Megnézzünk egy filmet, ha nem tudunk, én most olyan állapotban vagyok, olyan fáradt vagyok, mert olyan kusza. Érdekes, hogy filmet nézni azt tudunk. Nem érdekes. Vagy játszani a fiatalabb generáció. Azt tudunk. És hát a Zsoltáros mit mond, hogy rólad szólnak Izrael dicséretei, benned bíztak őseink, bíztak és megmentettek, megmentetted őket, hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. Ezt hogy mondja? Hát az igéhez fordul. Azokhoz az ószövetségi történetekhez, amelyeket ismert. Vagyis ha nem tudok elcsendesedni, vagy nem tudok elaludni, mit teszek? Hát ne a mobilt kapcsoljam be. Vegyem elő a Bibliát. Kezdjem el olvasni akkor is, ha nehéz rá odafigyelni. Az a valaki említette, akiről beszéltem az előbb, hogy ő is azt mondta, nem tud koncentrálni. Mondom, próbálja meg, olvassa, nem baj, hogyha nem jegyez meg mindent, és következő nap ma azt mondta, hogy ma már többet tudtam, már... Ma már jobban oda tudtam figyelni, ma már jobban értem, hogy mit mond az Úr. Tehát a sátán akarja, hogy ne vegyük kézbe, de merjük olvasni tovább, még ha úgy érzem, hogy nem marad meg semmi. És ez nagyon fontos, hogy egyszer egy idős ember azt mondta a fiának, hogy, vagy az unokájának, hogy menj le a folyóhoz ezzel a kosárral, és hozzá nekem vizet. És hát az unoka meg volt lepődve, de hát hallgat a nagypapára, és megy a kosárral, meri a vizet a folyóból, és persze mire megérkezik, egy csöpp víz nem lesz. És kétszer, háromszor is meg kell tennie az utat, amikor egyszer csak megkérdezi a fiú, de nagyapa, hát mi az értelme ennek az egésznek? Hát elfolyik a víz. És akkor azt mondja neki a nagyapa, de nézd meg a kosarat. Nézd meg a kosarat. Megtisztult. Előtte szenes volt, koszos volt, és tiszta lesz. Igen, hogyha az élő víz folyamait beengedjük az életünkbe, a szívünkbe, az megtisztít. Lehet, hogy mindjárt nem érzékelem, de meg fogom tapasztalni, hogy tisztábbá teszi az életemet. Tehát így lehet az igéhez fordulni, elővenni. Azt mondja Zsoltáros, hívlak. És ez egy nagyszerű dolog, hogy hívja az Istent, oda lehet fordulni hozzá. És ugye itt jó, hogyha ugye megtanuljuk egyrészt mindig hívni az Urat, keresni az ő akaratát, úgy, ahogy például ma olvassuk az Ószövetségi részben, hogy Dávid is megkérdezi az Urat, hogy mit csináljon, elmenjen-e Júdába, hova menjen, és ugye az Úr vezeti ebben. De, és itt most ő ugye előre kérdezés. Jó ez, hogyha mi is megtanuljuk előre kérdezni az Urat. Még mielőtt valamit én a saját elképzelésem szerint tennék, előtte kérdezem. És hány embernek másabban alakult volna az élete, hogyha előbb kérdez? Például egy fiatal, ha megkérdezi, de Uram, kit szánsz nekem társul? Uram, ne én döntsek, meg Uram, olyat szeretnék, aki téged szeret. Hogy ne csak a külsőt nézzem, vagy a másiknak csak az, hogy hol dolgozik, mennyit keres, hanem mi van a szívében, milyen ember szeret-e téged, van-e kapcsolata veled, és mennyi dolog másképp alakulna. Vagy kérdeznék, Uram, hol akarsz az életben látni? Azonban fontos azt is látni az igéből is, hogy viszont vannak dolgok, ahol nem kell kérdezni. Mert hogy összekavarodunk, úgy vagyunk, mint Dávid, egy kicsit korábban, ugye, egy Sámuelben, hogy amit nem kéne kérdeznie, amit tudnia kellene, az, ugye, azt megkérdezi. És van, amit nem kérdez meg, pedig nagyon meg kéne kérdezni, bár tudhatná is. Itt gondoljuk meg, amikor olvastuk a Nábáról szóló történetet, és Nábál elutasítja Dávidot, amikor azt mondja, hát őriztük a juhaidat, adj nekünk ellátást, és Nábál elzavarja, hogy szökött szolga, annyi van, mit fogok én majd mindenkinek adni, Dávidnak is. És akkor Dávid dühbe gurul, és azonnal meghozza, hogy megyek, és még egy kutyát se hagyok életbe. Mindenkit ki akar mészárolni, hova jut? Pedig csak azt kéne megkérdezni, Uram, de te, ezt te akarod? Hát megkaptuk Mózestől a törvényt, hogy ne ölj! Hát akkor ezt nem akarhatja Isten. És ön ezt föl lehet tenni a kérdést, hogy ezt akarja Isten? Akarod? És akkor megnézem az igébe, és megfogom, ja, kilépjek a házasságból. Ne törj házasságot. És itt mennyi család másképp alakulna, ha fölnéznénk. Vagy eleve már tudom is, hogy nem is kell kérdezni, mert úgysem fog mást mondani, nem fogja azt mondani, nyugodtan öld meg, nyugodtan állj bosszút, nyugodtan lép ki a házasságból, Nyugodtan paráználkod, nem fogja ezt mondani. Hiába kérdezzük. Ő azt fogja mondani, amit már az igébe kijelentett. És ugye a másik helyzet, amikor ugye az amálekiták azt a falut, ahol Dávid meg a csapata élt, kirabolták, elviszik a feleségeket, nőket, gyerekeket, mindenkit. És akkor Dávid elkezdi kérdezni az urat, menjek, hát nem kellene. Hát tudnod kell, mehetsz után, menj, szabadítsd fel őket az ellenség kezéből. Hát menj. És hányszor ilyen fordítva vagyunk, hogy ahol kéne, nem kérdezünk, ahol nem kellene, ott meg leállunk kérdezni. Tehát jó ezeket is így szem előtt tartani, és menni tovább. És látjuk, hogy nagy gyötrődésen, szenvedésen megy keresztül a zsoltáros, ugye olyanokat mond, hogy hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, stb. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz. Tehát valószínű, nagyon nagy láza van neki, nagyon kemény betegség gyötri őt, és ugye mindezek majd oda vezetnek, hogy az Úr ott a kereszten átéli ugyanezt az élethelyzetet, átéli ezt a szenvedést, értünk, és a szentírók látják, hogy ugye sok minden ebből a zsoltárból beteljesedik az Úr Jézus ugye, életében, azt mondja, átjukasztották kezemet, lábamat, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Tehát amikor ugye, az evangélisták leírják az Úr Jézus szenvedését, akkor itt találják meg ugye, a beteljesedést, hogy ez történt vele, amit már a zsoltáros megélt, megfogalmazott, és ezt az Úr Jézus még erőteljesebben ugye átéli, és ezt követően a 20. verstől már egy ilyen bizalom indul el a szívében, itt már kiállt az Istenhez, ne légy tőlem távol, tehát valami fölsejlik. Ugye ezeknek az imádságoknak, ezeknek a zsoltároknak az is a jelentősége, hogy sokszor azt látjuk, mint itt is, hogy egy mélységben odaborul az Úr elé, kiadja mindazt, ami a szívébe van, a panaszt, a fájdalmat, néha az ellenségekről is beszél, és odabízza Isten kezére, de a végén meglátja a megoldást. Végére fölszabadul, megtisztul, gyógyul az élete. Ezért jó is imádkozni, olvasni ezeket a zsoltárokat, és itt már elkezd Istenhez kiáltani, úgy, mint aki várja a segítséget, majd átvált Isten nevének a dicsőítésébe, ugye a zsoltár vége már arról szól, hogy róla szól, dicséretem a nagy gyülekezetben, tehát elkezd bizonyságot tenni, elkezd beszélni Isten életében elvégzett munkájáról. És olyan jó, hogyha mi is tudjuk dicsérni az Urat, ha tudunk róla beszélni, ha el tudjuk mondani, hogy mit tett ő az életünkben. Tudunk az Úrról beszélni? Sokszor azt mondjuk, én nem tudok. De hát annyi mindenről tudunk. Annyi mindenről, testvéreim. És hogyha mi átéljük az ő munkáját, vagy szeretem az Urat, tudok róla beszélni. Tudok róla beszélni. Ugye, akit szeretek, arról tudok beszélni. Ugye, házasságban élő, családos emberek tudják, hogyha ismerőssel, baráttal találkoznak, vagy elmennek egy olyan helyre, ahol rég jártak, mi az első, veszik elő a képet, mutatják a családjukról, tud beszélni, mert a családom fontos, a családom szeretem. És hogyha én szeretem Jézust, ha itt van a szívemben Úr, és kapcsolatban vagyok vele, tudok róla beszélni, el tudom mondani, hogy kicsoda ő. Másrészt ugye ezt maga az Úr is mondja, hogy menj el, mondd el, ugye a gadarait, amikor megszabadítja, azt mondja, menj haza a tieidhez, és mondd el, hogy milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Beszéld el, mit tett veled az Úr. Mint ha azt mondaná, hogy lásd, ezt tettem, érted, ott a kereszten, meghaltam, értem, érted, de te mit teszel, értem? És tényleg én mit teszek, érte? Nem az üdvösségemért, mert azt ő megszerezte, ingyen az enyém lehet, de mit teszek azért, hogy az ő nevét megismertessem, hogy minél több emberhez eljuthasson az evangélium, ugye mondd el a jövő nemzedéknek, elmondjuk, hogy azt mondja, hát ez már egy olyan generáció, ezeket már nem érdekli, vagy elmerem mondani, de nem csak azt, hogy menj a templomba, meg menj kátéra, hanem elmondani, hogy az én számomra mit jelent Isten, kicsoda nekem, mit végzett el, mit köszönhetek neki. És ugye nem csak szavakkal, hanem az életemmel. Akkor látják a közelemben élők, hogy hát ez úgy is él, ahogy mondja. És adja az Úr, hogy így eléjük tudjuk élni a hitünket, a megtapasztalásunkat, az igét. Imádkozzunk, maradjunk a helyünkön. Urunk, köszönjük az igét, köszönjük mindazt, amit megláthattunk belőle, különösen, hogy te micsoda szenvedést vállaltál, értünk ott a kereszten, de köszönjük, hogy az a kereszt azért lett felállítva, hogy legyen hova néznünk, legyen kire föltekinteni, legyen kitől gyógyulást várni, és adorom, hogy hittel nézzünk rád, hogy meggyógyuljunk betegségeinkből, elesettségeinkből, hogy megtisztuljunk a bűnből, hogy meggyógyuljunk a bűn kígyó mérgétől, mert Uram, egyedül a te véred tisztít meg, és segíts meglátni életünk nyomorúságait, bűneit, hiszen azt olvassuk, hogy aki meglátja, megvallja előtted az ő bűneit, annak megbocsátod. Mert te tőled jön a bocsánat. És a te véred eltöröl minden bűnt. És köszönjük, hogy ezt átélhetjük. Taníts meg minket benned bízni. Taníts meg, hogy mindig vegyük észre, hogy ott vagy mellettünk. Hányszor mi is úgy vagyunk, mint a 38 éve beteg, hogy azt gondolok, nincs segítség. És Uram, hadd lássuk meg, ott vagy, nyújtod a kezed, de könyörülj, hogy megragadjuk. És ha átéljük, Uram, a te munkádat az életünkbe, akkor ott, hogy erről tegyünk bizonyságot, hogy ne tartsuk meg magunknak, mondjuk el, de legfőképp, hogy éljük meg, éljük oda mások elé a te szeretetedet, kegyelmedet, megbocsátásodat, irgalmadat, Uram, add, hogy olyan irgalmas szívünk legyen, amilyen irgalmas a te szíved, Uram. Mert azt mondtad, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, hogy észrevegyük magunk körül a nyomorultakat, a segítségre szorulókat, és el tudjuk vinni az evangéliumot, és tudjunk tenni, értük annyit, amennyit ránk bízol, amire lehetőséget adsz. Kérünk, Urunk, így maradj velünk az éjszakában is. Az, hogy felelevenítsük az ígét, amit hallottunk. Tárd meg ezt a gyülekezetet, annak minden tagját. Vondd magadhoz, Uram, a padányban élők szívét, hogy fölismerjék, hogy rád van szükségük. Mozdíts meg, ébresz minket. Könyörgünk a presbitériumért, a lelkész családért, Uram, áld meg az életüket, szolgálatukat, hogy valóban világosság, só lehessenek ezen a helyen a te neved dicsőségére. És kérünk így, te maradj velünk, és adj igazi szomjúságot, vágyat, az ige és utánad a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Befejezésül énekeljük a 249. dicséret mind az öt versét. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem.
Kedves testvérek, szeretteim!